Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök az érdekes emberekről készült műsorunkat hallgatják, és valóban így van, egy ígéretesnek tűnő fiatalemberrel beszélgetünk. Legalábbis a parányi műhely, amiben ülünk, az sok érdekes információra jogosít bennünket. Cibolya Józseffel beszélgetünk, aki Kiskunhalason él, és harmonika javítással foglalkozik. Köszöntelek szeretettel a hallgatók nevében is. Arra kérlek, hogy magadat mutasd be mindenek előtt, mielőtt majd ezt a véleményem szerint különleges szakmát vagy hivatást, lehet, hogy hivatásnak is lehet ezt nevezni, bemutatod majd nekünk.
Jó napot kívánok a kedves hallgatókat, és köszöntöm. Cibolya József vagyok, Kiskunhalason születtem, Kiskunhalason élek, és zenészként működöm, és harmonika műhelyem van. Gyakorlatilag ezt néhány éve kezdtem, ezt a foglalkozást. Először hobbi szinten, utána kezdett komolyodni a dolog, hivatása alakult, hogy így mondjam, és minél jobban belementem ebbe a dologba. Először, mint említettem, hobbi szinten kezdtem vele foglalkozni, annál jobban megszerettem, és annál jobban érdekelt, és minél több oktatóanyagot, egyebeket próbáltam ehhez hozzá keresni. Sikerrel jött ez a dolog, és immáron olyan szintre fejlődött ez a vállalkozás, hogy, amit említettem, vállalkozásképpen üzemel, és mint harmonika műhely Kiskunhalas így hoztam létre a kis javító műhelyemet, és hál' Istennek rendszeresen vannak megbízásaim erre a munkára.
Akkor a munkanélkülségnek a réme nem lebeg feletted?
Nem, hál' Istennek nem.
Mi szükséges ahhoz, hogy valaki az életének egy pontján azt mondja, hogy ő akkor harmonikákkal foglalkozik, ráadásul, hogy javítja őket?
Hát gyakorlatilag 21 néhány éve zenélek, diákkoromban kezdtem annó énekkar keretein belül, és jelenleg is zenekarom van, sőt egy személyben is 2-3 személlyel eljárunk zenélni, ahova, amilyen módon éppen hívnak és felkérnek minket. Billentyűs hangszeren kezdtem el tanulni, azt művelem a mai napig is, és gyakorlatilag, mint a harmonika, billentyűs hangszer alakodalma kísérése folyamán került bele a repertoárba, a hangszerek közé, a képbe, így mondva, hogy szükség nyílt arra, hogy ezt a hangszert is alkalmazzuk, mivel hogy nem kell hozzá vezeték, nem kell hozzá elektronika, ez egy akusztikus hangszer, úgy, ahogy egy szál gitárral, ezzel is ki lehet állni az utcára játszani, zenélni, és mint a hagyománya is nagyon komoly ennek a hangszernek, így a lakodalmas kísérletekben nagyon-nagyon nagy szerepet játszik. És ennek okán jött az a dolog, hogy kell egy harmonika a zenekarhoz, akkor szereztünk egyet, pontosabban a feleségemtől kaptam egy harmonikát ajándékba, ez indította meg ezt a dolgot gyakorlatilag. A másik irány ezzel kapcsolatban az volt, hogy édesapám is harmonikázott 13-4 éves kora óta, neki is volt zenekara, már nem játszik aktívan, de van harmonika a családban több is ennek okán, és igazából ezért is voltam úgy vele, hogy miért ne használjam én is ezt a hangszert. És autodidakt módon kezdtem el rajta tanulni játszani, igazából felhasználva a billentyűs ismereteket, tapasztalatokat, és mikor kezembe került az a hangszer, amit, mint említettem, feleségemtől kaptam, nem volt tökéletes, kellett rajta javítani. Elég kevés ilyen foglalkozású ember van az országban. Én, mint elektronikai műszerész képesítéssel rendelkezem, úgy gondoltam, hogy megpróbálom, megnézem, hogy mégis hogyan működik ez a hangszer, és felfedeztem, megtanultam a működését, sokféle anyagot, oktató anyagot, mint említettem korábban, sikerült hozzá szerezni, és saját kezem által rájöttem arra, hogy hogyan tudom behangolni, hogyan tudom a hibáit kiküszöbölni, hogyan kellene működjön. Ugye a műszerész rálátás igazából nagyon segített ebben, hogy a hibákat felfedezni. Na most van egy 8-10-15 féle teljesen tipikus hiba, amit rendszeresen látok, amivel találkozom. Vannak persze egyedi dolgok is, amik újabb ismereteket igényelnek, vagy újabb utánajárást igényel, vagy éppen egy kis felfedező vágyat, és hogyha ez így összeáll, akkor minden bizonnyal sikerül megjavítani.
Hát jócskán belekasszáltunk már itt a harmonika technikájába, meg a javításába. Egy néhány percig most zenét fogunk majd hallgatni, de kérem a kedves hallgatókat, hogy ne menjenek túlságosan messzire, mert folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Cibolya Józseffel beszélgetünk, a harmonika műhely tulajdonosával is, főnökével, meg beosztottjával egy személyben. Az előbb már elég sok mindent elmondtál erről a hangszerről. Közben az jutott eszembe, hogy nézem itt ezeket a különböző színű, csillogó, itt-ott kicsit megfakult hangszereket. Ezeknek is van lelke, mint a hegedűnek például?
Minden bizonnyal. Igen, igen. konkrétan mindenféle hangszerre, pláne hogyha már egy több évtizedes múltra rendelkező hangszerről beszélünk, ezt ki lehet jelenteni. Aki játszik hangszeren, főként akusztikus hangszeren, az leginkább érzi ezt. Ugye egy elektromos hangszerben nem fogjuk tudni ezt a lelket megérezni, úgymond. Gyakorlatilag itt a hagyomány, a múlt, a billentyűk, mivel hogy billentyűs hangszerekről beszélünk, ez esetben billentyűk kopása, az, hogy a hangszer milyen módon volt tartva, milyen módon volt beállítva, hogyan használták, ez mind arról mesél, hogy ki használta, hogyan használta, mennyire gondosan tartott egy hangszert, tehát úgy, mint egy autót is nagyon lehet elhanyagoltan, nagyon szépen is tartani rendben, karban, ugyanúgy ez a hangszerekre is érvényes igazából. A másik, ami ezt adja, hogy azt mondjuk, hogy a hangszernek lelke van, hogy aki valóban zenél, az meg fogja érezni, hogyha egy olyan hangszer kerül hozzá, aminek már tényleg van egy komoly múltja, esetleg nagy zenész, vagy nagyon jó zenész játszott rajta. Ezt nem lehet gyakorlatilag megfogalmazni, csak körülírni, hogy fölveszünk egy hangszert, és mintha vezetné a kezünket rajta valaki. Talán ez a legközelebb álló kifejezés ehhez.
Ha látunk egy hangszert, mondjuk egy harmonikát, akkor látjuk a dobozát vagy szekrényét, egy sor billentyűt, gombokat, kapcsolókat. A hangszerennél sokkal több. Itt az asztalodon van egy sípgerenda. Igen, ezt a szót kerestem, de szerintem estig kereshettem volna, akkor se találom meg. Vezess be bennünket egy kicsit ennek a hangszernek a belsejébe, amit nem látunk, de amitől még az a belső világ létezik.
A legelső, amit el kell erről a hangszerről mondani, hogy az aerofon típusú hangszerek családjába tartozik, ami annyit jelent, hogy ő levegővel működik. Ugyanúgy, ahogy egy trombita, vagy egy szaxofon, vagy egy templomi orgona, ugyanúgy levegővel működik, annyi, hogy amíg egy trombitánál, vagy szaxofonnál, pontosabban a szaxofonnál a rezgő nádat a közvetlen a befúvott levegővel a szánkon keresztül szólaltatjuk meg, és ezt a hangot manipuláljuk utána a billentyűk nyitásával, zárásával. Így a harmonika gyakorlatilag ugyanilyen rezgő sípnyelvek segítségével szólal meg, csak azt a fújtató segítségével mozgatjuk benne a levegőt. Na most az előlapon általában díszes rácsokat látunk, ezen a rácson keresztül szivárog be majd ki a levegő, aminek a áramlása véget szólalnak meg a sípok. Azt, hogy melyik síp szólal meg, azt az adott billentyű lenyomásával tudjuk szabályozni. Na most ebben ugye lehetnek eltérések, ugye a hangszer elején a látható kapcsolók, ezek arra szolgálnak, hogy különféle regisztereket mozgassunk vele, ami annyit tesz, hogy például egy négy kórusos hangszernél, azzal magyarázhatom a négy kórust, hogy négy darab sípgerenda található benne, és a négy darab sípgerenda különféle oktávokat, különféle hangolási módokat rejt. Amikor egy hangszer jellemzésénél látjuk azt például, hogy LMMM, vagy pedig LMMH, ez annyit jelent egy négykórusos hangszer esetében, hogy mély, közép, 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 ez általában egy francia műzettes, dupla tremolós hangolású hangszerre jellemző, viszont hogyha azt látjuk, hogy LMMH, tehát mély, közép, közép, magas, ez annyit jelent, hogy pikolós hangszerről beszélünk, jelen esetben is az asztalon egy pikolós sípsor látható. A pikoló egy olasz szó, ugye kicsi, pici, aprót jelent, ezáltal a hangmagasság is nagyon-nagyon magas tud lenni, tehát 4 oktáv magassággal szólalnak meg a legfelső hangok, ami már a gyakorlatilag a nagyon-nagyon vékony madár csicsergés hangmagasságával hozható össze.
Jól értem, tehát ne haragudj, hogy a szabadba vágok, hogy ennek a hangszernek az esetében akkor a regiszter kapcsolók azok nem hangszínek, hanem inkább oktávok vagy hangmagasság váltók?
Gyakorlatilag is. Ezt mondhatjuk, tehát hangmagasságot is váltunk, de ezáltal a hangszíneket kapjuk, mert ugye azért harmonika a neve, mert harmóniákat játszik le egy billentyű lenyomásával, akár mind a négy sípsor megszólalhat, tehát ez az alap, amikor úgynevezett master állásba kapcsoljuk, vagy tutti az olasz kifejezéssel az összhangzatra kapcsoljuk a hangszert, akkor ha négy kórusos, akkor mind a négy síp megszólal egy billentyű alatt, ha három, akkor három, ha kettő, akkor kettő, és így tovább. Vannak öt kórusos hangszerek, ezek már a profi kategóriás hangszerek, általában olasz gyártmányokban találunk öt kórusos hangszereket, és most még eddig a szóló oldalról beszéltünk, itt még van egy basszus oldal is, hogy a hangszernek, ami szintén lehet 3-tól fölfelé a kórusok száma benne, tehát 3-4, illetve 5 kórusos hangszereket különböztetünk meg. Ott ugyanez a metódus végül is, hogy egy billentyű lenyomásával kialakítjuk a hangzatokat, annyi a különbség, hogy van egy alaphang, egy moll, egy dur, egy szűkített, egy szeptim, meg egy hetes, és egy fél hangsor is van a profi hangszereken. Tehát gyakorlatilag a teljes hangskálát ki lehet játszani összhangzatra kivetítve a basszus oldalon, szóló oldalon pedig úgy tudunk hangzatot még a négy hang megszólalása mellett tenni, hogyha például akkordot fogunk le, akkor egy négyszer, vagy háromszor, vagy ahány hangú akkordot fogunk, annyiszor négy hangot fogunk hallani szólni, ettől adódik a harmonikának ez a telt testes hangja.
Annyira örülök, hogy valamennyire jártas vagyok a zenébe, ezeket a kifejezéseket értettem, amit az előbb elmondtál. Egy pár éve beszélgettem egy sebészorvossal, ott nem értettem semmit, de ugyanilyen okosan próbáltam ott is bólogatni. Kedves hallgatók, pár percig ismét zene következik, és utána folytatjuk majd a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Cibolya Józseffel beszélgetünk. Annyi minden érdekességet megtudtunk már erről a hangszerről, hogy nem is gondoltam, hogy egy ilyen sokoldalú hangszer vagy készülékről, szerkezetről van szó ebben az esetben. Mely cégek gyártják ezeket a hangszereket? Egy néhányat említs meg közülük, légy szíves.
A világ élvonalban az olaszok vannak, ezt úgy értjük, hogy minőségre, értékre kivetítve, tehát gyakorlatilag az olasz hangszerek a legdrágábbak, ugye Castelfidardo Olaszországban a harmonika hazája, így emlegetik, ott a Bugári Armando, a Scandale, sorolhatnánk hasonló nagy márkákat, amiket ott gyártanak, ott készítenek. Emellett ugye van nagyon sok amerikai típus, amiket a Wurlitzer például, amiket itt Európába kevésbé ismerünk, mert nem jöttek ide be. Az európai piacot leginkább az Európában gyártott ugye hangszerek, mint említettem az olaszok, akkor ugye a nagyon nagy német márka a Hohner, nyugat-német, annó még ugye úgy indult nyugat-német, kelet-német hangszereket különböztettünk meg nyugat-németekből, a Hohner volt, ami mai napig is úttörő ebben az iparágban, meg ennél a hangszer típusnál. Gyakorlatilag vannak a kelet-német típusok, most már ugye németnek mondjuk őket is, de annó ugye kelet-német Klingenthal vidékén volt egy nagyon nagy gyár, ahol a Weltmeister, a Royal Standard, Buchstadt, Firotti, stb. Jöttek a gyárakból ki szépen sorban. Ezek egy kicsikét gyöngébb minőségű hangszerek, mint például egy jó Hohner, de hétköznapi használatra teljesen jók, tehát nem kell vele persze kimagasló zenei darabokat játszani. Ezek inkább a bálozós, egyszerűbb, mulatozós, lakodalmas stílusra alkalmas hangszerek. Gyakorlatilag ezek is, hogyha újak, természetesen mindegyik nagyon jó, mint egy új autónál is egy új autó jó, de ugye az, hogy milyen minőségű, az az idő folyamán fog tükröződni, kirajzolódni, hogy hány év múlva kell először karban tartani, milyen minőségű sípokat használtak föl, milyen minőségű ventileket használtak föl, bőröket, stb. Tehát ez mind ebből származik. Mint a harmonikáknál is, pontosabban, mint mindenféle ipari terméknél, a harmonikáknál és egyéb hangszereknél is, Kína is bent van a piacon már jó ideje. Mint általában ők bejáratott típusokat próbálnak ugye leutánozni, úgymond nem rossz sikerrel. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy olcsóbb kategóriás, újan megvásárolható, teszem azt 300 ezer forintos kínai hangszer is egy használható darab. Tegyük szembe ezt a 12,5 millió forintos Hohner gólával például, aminek a listára jelenleg 12,5 millió forint, természetesen ég és föld a két hangszer, úgy mint az ára is, de hogyha valaki csak tanulni szeretne harmonikázni például, csak hogy legyen otthon, stb., akkor nagyon megfelelő lehet egy ilyen kínai gyártmány is.
Érdekelne például az, hogy mondjuk a Hohner cég, aki gondolom, hogy akkor nagyon-nagyon régóta foglalkozik ezzel a hangszerrel, fejleszti a hangszert, tehát új konstrukciókat is dob a piacra, vagy pedig megvannak ezek a régi, jól bejáratott hangszerek, amelyeket folyamatosan gyártanak?
Gyakorlatilag, megmondom őszintén, nem nagyon követem ezt a vonalat, hogy mennyire fejlesztenek. Ugye általában hozzám, mint felújításra, javításra régebbi hangszerek jönnek, de természetesen vannak fejlesztések, tehát ez annyiban, hogy mechanikában, anyagfelhasználásban, hangszínekben biztosan vannak újítások, vannak új típusok, amik megjelennek a piacon, de gyakorlatilag az alap az körülbelül az 1800-as évek végén kitalált típusokra épül most is, tehát maga a harmonika rendszere az ugyanaz, gyakorlatilag finomítanak rajta inkább, úgy mondhatni. Tehát több kórus, több hangszín, többféle váltó, akkor ugye két alap verzió van, a kazottós és a kazottó nélküli hangszerek, tehát ugye ez kabinosnak is nevezik. Ez annyit tesz, hogy általában négy kórus, tehát négy kórusos hangszer alatt nem létezik kazottós hangszer, a négy kórusból kettőt betesznek egy hangkamrába, ami egy ilyen visszafogott hangszínt ad, olyan, mint amikor a trombitába szordinót dugunk. és ez a hangszer ez inkább a balkáni zenéknél terjed el, mivel hogy ezt a letompított, kissé visszafogott hangot azokban a zenei stílusokban szokták inkább alkalmazni, vagy pedig nagyzenekari vagy jazz hangszereknél, amelyet ugye fontos az, hogy egy hangszín ne legyen annyira harsány, mert egy harmonikának egy éles, kirívó hangja van. Na most, ha ezt olyan csak háttérzeneként alkalmazzák, például akkor szokták használni ezeket a kazottós hangszereket. Visszatérve a fejlesztésekre, gyakorlatilag a harmonikán én úgy gondolom, hogy nem nagyon van mit fejleszteni, mert ez a mai napig...
Így jó, ahogy van.
Így jó, ahogy van. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon sokoldalú hangszer, mint a beszélgetés elején is elhangzott. Nem sok olyan hangszer van, ami saját magát tudja kísérni a játékos által, mert ugye itt van egy szóló oldal, meg van egy basszus oldal, tehát gyakorlatilag alapbasszus, kontrabasszus, bármiféle basszus ki lehet játszani. Ami még a basszus rendszerben jellemző, hogy ez a basszus rendszer, ez az eltolt ferdén elhelyezett gombok, ezek egymás szekvenciásan követő hangok, ami Stradella rendszernek nevezünk. Ez az egyik féle basszus rendszer, a másik basszus rendszer pedig a helikon basszus, ami a diatonikus harmonikáknál jellemző. Ott általában 8-10-12 féle basszus hang van, szorozva kettővel, mivel hogy a diatonikus hangszer működési alapelve az, hogy ahogy húzzuk, ad egy bizonyos hangot, ahogy összenyomjuk, ad egy másik hangot, így tudom legegyszerűbben elmondani. Gyakorlatilag a húzás-tolás iránya más-más hangokat szólaltak meg azonos billentyű alatt. A kromatikus hangszereknél, ami a tipikusan zongora billentyűzetnek mondott hangszerek, amik ezzel vannak felszerelve, ott pedig húzzuk és toljuk, ugyanaz a hangszín, hangmagasság jön elő, hogyha nem, eltér, ott már van probléma, akkor kell egy hangszert hangolni.
Akkor jön a te szereped. Kedves hallgatók, néhány percig ismét zene következik, és folytatjuk majd ezt a szerintem nagyon érdekes beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Még mindig a harmonikák különös világában járunk, és itt Cibolya József vezet bennünket. Egészséges hangszer, beteg hangszer, sokféle került már a kezedbe. Ezek a hangszerek akkor érnek igazán sokat, hogyha egy értő zenész veszi a kezükbe, mint amilyen te is vagy. Említs meg néhányat azok közül, akik itt Magyarországon, vagy esetleg külföldön különösen kimagaslóan használták ezt a hangszert, vagy használják még mind a mai napig.
Itt Magyarországon Tabányi Mihály, aki sajnos nem régen hunyt el, ő több mint 90 éves korában, őt nevezték Magyarországon a harmonika királynak. Ő jazz zenei stílusban, meg szóló zenei stílusban is nagyon nagy eredményeket ért el, jazz zenekarával Amerikát megjárta, tehát nagyon nagy népszerűségnek örvendett, nagyon sok embert oktatott harmonikára, többek között Kardos Zsoltot, aki kiskunhalasi születésű, Dudás Andrást említhetném, még Szabó Ádámot például, akik így ismertebbek a televízión keresztül az emberek számára. Ők mint Tabányi úrnak a tanítványai voltak. Gyakorlatilag a harmonikát ők komoly zenére használják túlnyomó részt, de ettől függetlenül gyakorlatilag bármilyen zene eljátszható rajta igazából. Több neves művész használja, most teljesség igény nélkül nem sorolnám föl őket, de nagyon-nagyon sokan használják ezt a hangszert. Gyakorlatilag úgy lehet mondani, hogy itt Magyarországon a legnagyobb népszerűségét a 70-es, 80-as években élte, amikor nem igazán volt olyan család, ahol ne lett volna legalább egy nagypapa, vagy valaki, aki ne játszott volna a hangszeren. Ez többek között a harmonika is volt például, és pont ezért, mert önállóan megállja a helyét egy kis családi vacsorán vagy bármin.
Facebook oldalon feltűnt egy folyton ismétlődő kiírás, amikor egy általad javított hangszert lefotózol és megmutatod a követőidnek vagy a nagy közönségnek. Oda van írva, hogy a hangszer nem eladó, hanem javításra lett leadva. Nehezen válnak meg a tulajdonosok egy ilyen hangszertől?
Gyakorlatilag igen. Két oka van ennek. Az egyik az, hogy mint említettem, hogy nagyon sok családban volt harmonika, nagypapának, rokonnak, stb. Van, hogy egy szomszédnak, ami ugye régen divat volt, hogy összeülnek a szomszédok egy kicsit mulatozni. Ezek a hangszerek saját maguknak építettek ezáltal hagyományt, meg egy kis értéket teremtettek, és nehezen válnak meg tőle az emberek, mert ugye emlék hordozza annak a személynek a mi voltát, aki játszott rajta, aki szerette. Gyakorlatilag ez a kiírás ez azért születik, mert amikor egy ilyen hangszer átesik egy restauráláson, felújításon, akkor szinte újszerű állapotba tud kerülni. Csillog-villog gyakorlatilag nagyon szép. Eleve egy ugye szép hangszer a harmonika, véleményem szerint nem akarok göngót rúgni, vagy hazaszólni, de gyakorlatilag engem elsősorban is az fogott meg bennük, hogy egy nagyon-nagyon összetett dolog, és tényleg egy nagyon csicsás és nemes hangszer. És nagyon sokan azért nem válnak meg tőle, mert ez ugyanolyan dolog, mint hogy egy jó cipőt megszokunk, és nagyon sajnáljuk, ha tönkre megy. Az nem biztos, hogy javítható, de a harmonika igen. És sokszor azért hozzák el az emberek valóban, mert megöröklik a családból, nagypapától, innen-onnan, nagymamától sok esetben, mert nagyon sok a régi emberek közül nagyon sok nagymama hangszerét hozzák ide. Sokszor jön az, hogy mert a nagymamája volt, és akkor sokan nem gondolnák, hogy a hölgyek is szerettek ezen a hangszeren játszani, de jó néhány olyan hangszer járt már nálam, ami hölgy tulajdonosé volt valamikor. És úgy dönt a család, hogy nem adják el, nem dobják ki adott esetben, mert van, akinek nem érték, mert nem tudja, mire való, de akkor is ránéz, és azt mondja, hogy ez egy szép dolog. És nem dobjuk ki, fölújítjuk, megcsináljuk, lehet, hogy aztán eladja néhány év múlva, de gyakorlatilag nagyon nehezen hagyják veszni ezt a hangszert. Aki viszont nem örökli, hanem a saját magáinak tudhat egy hangszert, esetleg megvette, vagy használtam, vagy újjan, eltelt rajta az idő, de valószínűleg nem adja el és nem dobja ki továbbra sem, hanem megjavítatja, hogyha van erre lehetőség, mert tudja, hogy az a hangszer megbízható, és hogyha rendben van rakva, akkor továbbra is szolgálni fogja.
Valószínűleg a riporton belül a legbutább kérdést teszem föl. Nehéz hangszer. Nem úgy értem, hogy súlyra, azt gondolom, hogy azért eléggé változó, hanem megtanulni a logikáját, a technikáját megérteni, elsajátítani.
Ha már a súlynál tartunk, így elsősorban a nehézség gyakorlatilag 3-4 kilós hangszerektől terjedhet a 16-17 kilóig is, ez ugye fölépítés meg méret kérdése. A játék rajta viszont talán a súlyától is nehezebb, abból adódólag, hogy itt gyakorlatilag külön kell a jobb kezünkre figyelni, külön kell a bal kezünkre figyelni, és külön kell arra figyelnünk, hogy a hangszernek ugye a mozgatását is helyesen tegyük. Tehát a húzás, tolás, a két iránynak a váltását, hogyha helytelenül váltunk, kimarad a hang, mert elfogy a levegő, stb. Amellett megfigyelünk arra, amit játszunk. Tehát gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy a harmonika, a jobb és az bal, vagy félteke működésének az összehangolása egy nagyon jó eszköz.
Akkor ez még így fejlesztés tekintetében is meghatározó. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és jó volt ezt a néhány percet ebben a környezetben eltölteni, és az embernek alig van kedve innen elmenni. Mégis ez fog történni, és hát a további munkát hoz meg a zenéléshez, a hangszerjavításhoz, meg egyáltalában mindazzal, amit foglalkozol, nagyon sok sikert kívánok, meg hogy leáld az örömedet mindabban, amit eddig is végeztél. Kedves hallgatóktól elbúcsúzunk, további szép napot és jó rádióhallgatást kívánunk. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!